Nagy szeretettel köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Jamrisko Temes vagyok, és Skype-os kapcsolaton keresztül itt van velem dr. Poyák Gábor, jogász és egyetemi oktató. Szia Gábor!
Szervusz, szia!
Ugye itt, amikor bejött Magyarországra a koronavírus, akkor előbb-utóbb megjelent a különleges jogrend. És elsősorban a különleges jogrendről, ennek a kereteiről, szabályairól szeretnék veled beszélgetni, mert amikor bejött, akkor azért egy picit utána lehetett olvasni, nagyon sok információ jött, kevésbé tudtam például én is figyelni arra, hogy akkor mégis mit lehet ebben megtenni, és állampolgári, illetve állami oldalról is hogyan érdemes erről gondolkodni, mert mégiscsak azért jelentős hatással volt az életünkre, elég csak mondjuk a kijárási korlátozásra gondolni. Viszont mielőtt még ebbe mélyen beleszaladnánk, mint jogásztól kérdezem, mint jogokhoz nem értő ember, hogy hogyan gondolkodunk a jogról, hogyan tekintsünk rá, a jognak mi a célja? Röviden kérlek.
Hú, ez egy mély jogfilozófiai probléma, amire rá kérdezel. Persze ezzel szoktam kezdeni mindig a jogi kurzusaimat, hogy mi is az a jog, és akkor mégis lehet ezt egy ilyen bevezető jelleggel. A jog az a normarendszer, amit az állam alkot, és az állam gondoskodik arról, hogy ezt kövessük is. Van egy komoly jogalkotási apparátus, az országgyűlés, a kormány, minisztériumok vesznek ebben részt. Ez elvileg azért az esetek többségében egy átlátható folyamat, ahol különböző civil szervezeteknek is lehetőségük van, szakmai grémioknak is lehetőségük van előre véleményezni egy jogszabálynak a tervezetét, és aztán a végrehajtás oldalán pedig ott vannak a különböző hatóságok, akik hatósági ügyeinket intézik a jogosítványtól az építési engedélyekig, és ott vannak nyilvánvalóan a bíróságok, ahol pedig a jogvitás ügyeinket rendezzük, a hatóságokhoz mindannyian járunk, bíróság az egy ritkábban szóba kerülő történet, elég sokan vagyunk, akik az életüket leélik úgy, hogy nem kerülnek bírósági eljárásba, sem polgári, sem egyéb ügyben. Mindenesetre ettől különleges a jog, hogy egészen biztos, vagy egészen nagy valószínűséggel az abban foglalt szabályok, azok valóban keresztül is mennek a társadalmon. Mindenféle egyéb szabályok veszik körül a jogot, a vallástól kezdve az erkölcsi szabályokon át a divatig, ezek mind-mind alakítják az életünket, de egyik mögött sincs ilyen erős végrehajtó erő, mint maga az állam.
Tehát gyakorlatilag a jog az nagyon erős, átlátható és jó esetben tiszta kereteket ad az életünknek, mit szabad csinálni, mit nem szabad csinálni, és hogyha valami olyasmit teszünk, amelyet a jog azt mondja, hogy nem szabad, amelyet elvileg közösen hoztunk meg, akkor nagyjából belőhető az is, hogy milyen büntetést vagy szankciókat kapunk érte. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve, de mi jelleggel.
Jó esetben ez a helyzet. Azért az eseteknek egy nem kis részében mégiscsak az van, hogyha olvastál már jogszabályt, akkor azért fogtad a fejedet, hogy vagy nem érted, hogy most akkor ez vajon tényleg azon a magyar nyelven van-e, amit te is beszélsz anyanyelvi szinten, vagy B, ez több mindent is jelenthet akár. Lehet így is, meg úgy is értelmezni. Sajnos ez nem kivételes, ez elég gyakori, hogy a jog az egy, hát ilyen értelemben egy nyelvi képződmény, amit ugyanakkor nem szép irodalmi ihletettségű alkotók hoznak létre, hanem hát a jogi szaknyelvet jól vagy rosszul kommunikáló alapvetően bürokraták, és én mindig azt mondom, hogy egyébként nem szükségszerű, hogy a jogszabályok vagy a bírósági döntések ne legyenek érthetőek a köz számára. Ez egy ilyen mítoszkeltés is. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy ez a bonyolult nyelvezet is egyfajta hatalmi szimbólum, és egyfajta, hogy mondjam, a jogászi szakma és a jogi tudásnak a megvillantása, ami ad egyfajta exkluzivitást annak, aki ezeket a szövegeket érti, de nagyon sokszor a bíróság maga sem érti, a bíróságokon is teljesen bevett az, hogy ugyanabban az ügyben az egyik bíróság első fokon értelmezi valahogy a jogszabály szövegét, a másodfokon pedig egy egészen ellentétes értelmezést lát bele ugyanabba a szövegbe. Úgyhogy ideális esetben az van, amit mondasz, nagyon sokszor mégiscsak, és ez egyébként igaz egy szerződésre is, amit mondjuk egy ügyvéddel iratsz, hogyha ingatlant veszel. Nem igaz sajnos, hogy egy átlag felkészültségű állampolgár is megérti, és ez baj. A hiba nem bennünk van, hanem azokban, akik ilyen suta nyelvet használnak.
Térjünk egy picit át erre a különleges jogrendre. Ugye furán is hangzik, én szerény jogi tanulmányom alatt sosem találkoztam ezzel, bár bevallom, csak egy kurzusom volt az egyetemen, alapozó kurzus, és amikor bejutottam a Google-ba, a keresőbe, mert ugye nagyon sokat mondogatták itt Magyarországon, híradókban, rádióban, médiumok lehozták, hogy a különleges jogrend, szóval, hogy mi is ez. És amikor bejutottam a Google-ba, ahogy bármelyikünk tenné, hiszen mégiscsak azért egy fontos kereső, kidobott egy Wikipédia cikket, és ugyan egyetemen nem illik Wikipédiáról idéznünk, de mivel most ez egy rádiós beszélgetés, ezért megmerem tenni, és azt írja a Wikipédia, idézem, a különleges jogrend az alkotmányos szabályozás különös része, a békétől eltérő időszakok joga. Annyira adja magát a kérdés, hogy most akkor nincs béke, és azért kell a különleges jogrend. Vagy a Wikipédia definíció rossz?
Nekem alapvetően nincs nagy baj a Wikipédiával, én magam is használom. Sok okosság van benne, ez egy elég furcsa definíció. Nem igazából a béke hiányáról van szó, hanem a normális működési rendnek a hiányáról van szó. Valamilyen különleges állapot van. Tehát attól lesz a jogrend különleges, hogy van valamilyen olyan helyzet a valóságban, a társadalomban, ami nem teszi lehetővé a rendes döntéshozatali folyamatokat. Nincs idő arra, hogy egy törvényt ugyanabban az elvileg viszonylag lassú átgondolt folyamatban hozzanak meg, mint máskor. Kérdés, hogy máskor így csinálják-e, de elvileg sincs rá lehetőség. És ezért például felhatalmazza az alaptörvény a kormányt, hogy akár a törvényeket felülírva adjon ki rendeleteket, mert a helyzet megkívánja. Ez nem egy jogi jelenség, és nem egy jogi probléma elsősorban. Ugye ilyen helyzet lehet egy természeti katasztrófa, ilyen helyzet lehet most éppen ez a vírus, de persze a háborús helyzet, a terrortámadás, sok olyan helyzetet tudunk sajnos elképzelni, és hál' Istennek a nagy részüket csak elképzelni tudjuk, amikor a társadalom elfogadja azt, hogy félretesszük ezeket a bevett demokratikus eljárásrendeket, de nagyon fontos, hogy ezeket időlegesen tesszük félre, azért tesszük félre, hogy megoldjuk ezt a társadalmi problémát, ezt a különleges helyzetet, és ha sikerült megoldani, akkor visszatérünk a hagyományos demokratikus eljárásokhoz.
Ez a helyzet, amikor valamennyire nem normálisak a körülmények, és gyorsan kell törvényeket hozni, gyorsan kell intézkedni. Azért én itt látok egy olyan erős hibafaktort, hogy pont emiatt a gyorsaság miatt tudnak sérülni jogok, vagy éppen olyan intézkedések mehetnek át ezen a gyors törvényhozói és végrehajtói folyamaton, amelyek nem feltétlenül pozitívak. Nagyon rossz példa jutott eszembe, de attól még szeretnék erről veled beszélgetni, hogy például egy rögtönítélő bíróság, ami ugyan háborús helyzetben egy nagyon rossz megoldás, de ugye az is egy visszavonhatatlan dolog. Itt is, hogyha ebben a különleges jogrendben, hogyha olyan jogsérelmek történnek, próbálok nem jogász nyelven fogalmazni, mert nem tudok. Tehát, hogy olyan különleges dolgok történnek, amelyeket nehéz, vagy nem igazán lehet visszavonni, akkor azokkal mi a helyzet? Tehát mondjuk mostani példát tudok rá hozni, elég sok vendéglátós került rossz helyzetbe, amiatt, hogy nem nyithatnak ki. Ugye ez a különleges jogrenddel erősen összefügg, hiszen megtiltották nekik, hogy kinyissanak. Itt most jelentős gazdasági kár történik, vagy történik meg velük. Utólag, hogyha mondjuk azt látjuk társadalmi szinten, vagy szakértői szinten, hogy ez nem volt indokolt, csak túl lett reagálva, akkor mit lehet tenni? Milyen sajátos természete van ennek a különleges jogrendnek, amelyet szakmai szemmel érdemes látni?
Nem, utólag nem fog kiderülni, nincs erre igazából mód meg eljárás, hogy kiderítsük utólag, hogy indokolatlan volt, és ez az egész járvány tulajdonképpen fel volt fújva, és nem is gondolom, hogy ezt ki tudnánk deríteni, mert azért a megbetegedési számok eléggé magasak ilyen szempontból. A különleges jogrend, ahogy mondtam, tehát kivételes, ez mindenképpen abban a körben szabad élni, amit a különleges helyzet maga megkíván. Sajnos azért azt látjuk, hogy a mostani helyzetben születnek olyan rendeletek, és aztán ezekből ráadásul sok esetben végleges szabályok lesznek később, amik nem kifejezetten mondjuk a mostani különleges helyzettel, a vírus helyzettel vannak összefüggésben, hanem már mondjuk régóta dédelgetett politikai elképzelések, amiket most vita nélkül, még kevesebb vitával nagyon gyorsan keresztül lehet vinni. Ez ugye egy bizalmi kérdés, mert hogyha sok ilyen van, akkor az emberek kételkedni fognak abban, hogy ezek hogy a valódi, a helyzet megoldását szolgáló intézkedések tényleg azt a célt szolgálják-e, hogy megoldják ezt a fennálló problémát. Tehát önmagában az, hogy most időlegesen hozunk egy szabályt, ez meg azt sem jelenteni, hogy hosszúzában úgy marad. Tehát nagyon fontos, hogy úgy is ki tudjunk jönni ebből a különleges jogrendből, hogy ne okozzunk a jogrendszernek és a társadalom működésének tartós sérüléseket. Tehát ne maradjanak bent olyan a kivételes helyzetben valószínűleg indokolható, vagy talán indokolható szabályok, amelyek utólag már egyébként egy normális működési mód mellett nem indokolhatók, és kerülni kell tényleg az ilyen nagy rendszerátalakításokat, ha kicsit akarok aktuális lenni, tehát mondjuk a felsőoktatás átalakítása, az biztosan nem egy olyan kérdés, ami összefüggésben van a járványhelyzettel, ugyanakkor hát azt látjuk, hogy erre is alkalmas volt ez a mostani helyzet. És akkor még egy dolog, a konkrét példát, azt is, tehát önmagában a különleges jogrend nem old meg minden problémát. A különleges jogrend lehetővé teszi azt, hogy a kormány elrendelje, hogy ne nyissanak ki a különböző vendéglátó helyek. De azt is lehetővé teszi a különleges jogrend, hogy a kormány ezt megfelelő módon kompenzálja anyagi eszközökkel. Az sajnos megint egy politikai döntés kérdése, hogy mire fogja használni ilyen értelemben azt a különleges hatalmát a kormányzat, mennyiben tartja támogatandónak ezeket a nagyrészt kisvállalkozásokat, akik komoly bajba kerülnek, és a munkavállalóik és a családjuk komoly bajba kerül, de ezt nem tiltja meg sem az alaptörvény, sem a józanész, sem semmilyen egyéb írás. Tehát a különleges jogrend együtt járhat azzal, hogy bezárjuk az adott helyiséget, mert valóban azt gondoljuk, és én ezt nem tudom cáfolni, hogy ott a vírus terjedésnek egy komoly kockázata van, de egyúttal gondoskodunk arról, hogy ilyen értelemben se okozzunk tartós károkat azok az emberek, akik nem tudnak dolgozni, mégiscsak jussanak hozzá valamiféle kompenzációhoz.
Az alaptörvényben van egy hosszabb rész arról, hogy ez a különleges jogrend, ez micsoda. Egy pici részét emeltem ki, itt azt írja, hogy ilyen időszakokban korlátozni lehet az emberi jogokat, a nyilvánosságot, illetve az államszervezet működésének szabályaitól, a hatalommegosztás elvétől kell eltérést engedni. A mostani különleges jogrend Magyarországon, és egyelőre csak nézzük Magyarországot, milyen jelentős változásokat hozott ebben a nyilvánosságban, illetve az emberi jogokban?
Ugye kezdjük mégis a másik felével, a hatalom megosztással, és amiket mondasz, ezek egy demokrácia működése szempontjából létfontosságú elvek és szabályok. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy ezeket kivételesen és időlegesen és nagyon szűk körben szabad csak felfüggeszteni, és nem szabad hozzászokni ahhoz a kényelmes hatalomgyakorlási helyzethez, amit ezeknek a felfüggesztése okoz.
Mert
akkor nem ez demokrácia, pontosan. Ja, a hatalmi ágak szétválasztása, ezt mindenki tanulja még középiskolás korában, aztán már nem feltétlenül foglalkozik vele. Tehát ez egyszerűen arról szól, hogy ne legyen túlhatalma egyetlen tényezőnek sem az állam működésében, és ezért nagyon fontos, hogy mondjuk a kormány egyedül ne tudjon mindent szabályozni, és ezeket a szabályokat egyedül ne tudja végrehajtani. A különleges jogrend egyik legfontosabb része, hogy a kormány rendeleti úton szabályozhat olyan kérdéseket, amit egyébként máskor az országgyűlésnek kell szabályozni a törvényben. Még egyszer hangsúlyozom, a törvény az a jognak az alapegysége, az, amelyik a legnagyobb nyilvánosságot biztosítja, a legnagyobb szakmai felkészültséget teszi lehetővé a jogalkotási folyamat során. Tehát nem véletlen az, hogy a törvény a főszabály, és minden más ehhez képest kivétel, kivéve a különleges helyzetet. Tehát a kormány most átveszi a törvényhozásnak, az országgyűlésnek a szerepét, ez hosszú távon fenntartva nagyon erősen a demokrácia ellen hatna. Amit ugye érzünk a bőrünkön, és ez összefügg a nyilvánossággal, emberi jogokkal úgy általában is, mondjuk a gyülekezési jognak a korlátozása, nem mehetünk ki az utcára, és most nem abban az értelemben, hogy 8 óra után egyáltalán nem mehetünk ki, hanem elégedetlenségünket most nem fejezhetjük ki olyan módon, hogy tüntetéseket szervezünk és valósítunk meg. Ez egy nagyon komoly korlátozása a véleményszabadságnak és az emberi jogoknak, és kérdés, hogy, és nem tudom megválaszolni, most el tudom fogadni azt, hogy ebben a mostani helyzetben ezek járványveszélyes helyzeteket teremthetnek. Persze van egy csomó más járványveszélyes helyzet, amit nem tilt a kormányzat, de ezt éppen tiltja. De oké, tehát, hogy ilyet nem csak nálunk lehet látni, ez egy viszonylag bevett széles körben alkalmazott korlátozás. A nyilvánosság működésében egyébként olyan hatalmas korlátozásokra most éppen nem lenne szükség. Ez a járványhelyzet, ez kifejezetten a nyilvánosság hatékony működését kívánja meg. Ez lehet esetleg egy következő téma, tehát ez kifejezetten azt teszi szükségessé, hogy minél tájékozottabbak legyünk, minél kevésbé a megalapozatlan, valótlan félinformációk alapján hozzunk döntéseket, és megbízhassunk abban, ami az állami tájékoztatásból hozzánk eljut.
Itt a nyilvánosság szempontjából, és köszönöm, hogy behoztad ezt a témát hozzá, mindenképpen akartalak kérdezni, hogy azért mégiscsak egy olyan korban élünk, ami nyilván egy részünknek evidens, de mindenképpen alá szeretném húzni, ahol nagyon sokfajta információt hatalmas mennyiségben kaphatunk meg, nyilván az interneten keresztül. Még azt hiszem az első hullámban volt ilyen, hogy egy úr nem pont olyan dolgokat írt ki Facebookra, amelyeket mondjuk egy szempontból a hatalom örült volna neki, és kimentek hozzá a rendőrök rémhír terjesztésért. Nekem ez a rémhírterjesztés és az, hogy kimennek a rendőrök, az nagyon ilyen 40-es évekbeli megoldásnak hangzik, de ez csak a magánvéleményem hozzá. Tehát hol van az a határ? Mit érdemes tudni, hogyan érdemes látni a nyilvánosságot ebben a különleges jogrendben, hogy azt mondja mondjuk egyszer csak a kormány, ami most egyszerre ugye az országgyűlés is, hogy megalapozatlan információkat nem írhatsz ki a magánprofilodra, akkor onnan lehet, hogy már csak egy lépés az az, hogy a barátaimmal nem beszélgethetek, hogyha mondjuk átjönnek 10 fő alatti rendezvényre hozzám, arról, hogy éppen nem tudom, direkt túlzok, csip van az oltásban. Tehát hol vannak ezek a fajta valahol szabadságjogi határok, ha jól értem a nyilvánosságban?
Egyértelműen szabadságjogi határok, praktikusan attól azért egyáltalán nem kell félnünk, hogy a házi rendezvények beszélgetései bármilyen korlátozás alá esnek, hát ha csak nincs bennünk a csíp, ami lehallgat minket.
De
tegyük fel, hogy még nem tartunk, és bírjuk egy koronavírust, azért, hogy csinket ültessen belénk. Szóval ez a magánszféránk része, és egyszerűen túl bonyolult lenne ezeket a beszélgetéseket megfigyelni. Nem lehetetlen. Tehát a mobiltelefon segítségével egyébként azt tudni, hogy ki hol van, milyen társaságban, és akár azt is hallani, hogy mit beszél, hát ez azért ez nem csak a kémfilmeknek a fantazmagóriája, ez egy teljesen működőképes rendszer, bárki bármikor lehallgatható, de nem, tehát ez nem történik meg. Azért fogadjuk el, hogy az esetek többségében nem vagyunk elég érdekesek ahhoz, hogy lehallgassanak minket, szerintem ez a fő kiinduló pont. De az egy másik kérdés, hogy igen, ami történt ezzel két úri embert vitt el a rendőrség ez a tavaszi hullámban, és az egy új, akkor még teljesen új volt ez a rémhír terjesztés nevű jogszabály, vagy büntető jogi rendelkezés, amivel nem az a baj egyébként, hogy egy megengedhetetlen állítást fogalmaz meg, miszerint ne hazudjunk a vírussal kapcsolatban, vagy a különleges jogrenddel kapcsolatban. Ez egy teljesen normális társadalmi elvárás, hogy lehetőleg ne keltsünk pánikot, lehetőleg ne hozzunk senkit olyan helyzetbe, hogy hamis információk alapján rossz döntéseket hoz. Csak a jogszabály maga nagyon pontatlanul van megfogalmazva. Például az van benne, hogy azok a valótlan állítások, vagy a valós, de torz állítások büntetendők, amelyek akadályozzák a védekezésnek a hatékonyságát. Tehát erre nincsenek mérlegek, hogy akkor most kicentizzük, vagy gramra kimérjük, hogy mennyit rontott a helyzeten egy Facebook poszt. És hát ráadásul az egyik, akit a rendőrség bevitt, és aztán kiengedett, és nem lett az ügyből büntető bírósági ítélet, de akit elvitt, az egyik, az kifejezetten véleményt tett közzé, sőt, és a másik pedig valós információt, azt írta ki, hogy Gyulán nem tudom hány ezer ember, vagy hány ezer ágyat, vagy nem tudom hány száz ágyat ürítettek ki ugye az első hullámban a kórházban, és tévedett egyet. Tehát, hogy azért ez valótlanságnak nehezen állítható, vagy nevezhető, ez egy teljesen korrekt közlés volt, semmit nem veszélyeztetett, és mégis ennek egyértelműen volt egy fenyegetés jellege, amit nem csak a konkrét sértett úriember érzett, hanem aztán sokan, akik a Facebookon elégedetlenkedni akartak, mert a Facebook az a hely, ahol elégedetlenkedünk, kétszer meggondolták, hogy elégedetlenkedjenek-e.
Tehát gyakorlatilag egyfajta öncenzúrát vezettek be.
Igen, igen. És hát ez benne volt ebben a jogszabályban, hogy ez meg fog következni, mert tényleg nem volt kellően pontos a megfogalmazás. és eléggé komoly fenyegetést jelentett, nem mondom, hogy hány éves börtönbüntetést, de olyasmi büntetések vannak kilátásba helyezve, amiket szeretnél elkerülni.
Szintén szakmai szemmel, hogy látod, mennyire volt hatékony a különleges jogrendnek ez az oldala, hogy nem igazán lehet rémhíreket terjeszteni? Ugye, amennyire én követem az internetnek így az alakulását, nagyon sok hatásvadász, kattintásvadász honlap létezik, amelyek feldobták, hogy mit tudom én, egyszer csináld meg ezt a gyakorlatot, és 10 évvel további ezt. Tehát nyilván ezek a nagyon-nagyon ósdi, nagyon egyszerűek. Vannak ennél sokkal körmönfontabbak is, olyan oldalakról, amelyek így beregisztráltam tegnap, és ma már hírportálként adja el magát. Tehát mennyire tudja, vagy tudta az állam ezt korlátozni, megszüntetni ezeknek az oldalaknak a tartalmait, vagy mit tudott egyáltalán ebben a különleges jogrendben az állam jogi szempontból tenni?
Hát az, hogy mennyire komoly problémáról van szó, azért szerintem elég jól mutatja, hogy nagyjából tavaly február elején, ahogy lényegében elindult világszerte a vírusról a kommunikáció és a valódi félelem, és megjelentek tömegesen a betegek, akkor az egészségügyi világszervezet, a WHO, az ugyanakkor, amikor elkezdett magáról a vírusról beszélni, akkor elkezdett egy új fogalomról is beszélni, ez pedig az infodémia, ami a hamis információkkal való fertőzöttségre utal. És a WHO maga is úgy látta, hogy nem elegendő legyőzni a vírust, azt majd egyébként a orvosok, természettudósok a maguk tudásával meg fogják előbb-utóbb oldani, de ugyanilyen komoly kihívás jelent az, hogy ebben az információs környezetben, ahol bárki bármit mondhat, ne fokozzuk a pánikot azzal, hogy téves, valótlan, ostoba információk keringenek, vagy magáról a vírusról, vagy arról, hogy mit kell tenni a vírus ellen, igen, hány fekvőtámaszt kell naponta nyomni. Egészen hihetetlen dolgok tudtak tömegesen elterjedni a közösségi médiában, és nyilván ez az első olyan globális vírusjárvány, és reméljük, hogy a következő az nagyon-nagyon sokára lesz, ami már a közösségi média időszakában ütött be. Nagyon nehéz ezt a közösségi médiát szabályozni, és nagyon visszás az, ahogy az államok ezt az egészet kezelik. Én nem tudok azzal mit kezdeni, hogy amikor mondjuk a Facebook valamit tesz, és mondjuk elkezdi szűrni a valótlan információkat, akkor az állam azt mondja, hogy de a Facebook ne cenzúrázzon. Hogyha a Facebook nem cenzúráz, azaz nem szűri ki a valótlan információkat, akkor meg mindenki rárohan, hogy de miért nem szűri ki a valótlan információkat. Az állam sem tudja megmondani, hogy hogyan és egyáltalán mik azok a valótlan információk, és ezekkel mit lehetne kezdeni. És azt se felejtsük el, hogy egyébként tulajdonképpen most is egy csomó nyitott kérdés van magával a vírussal kapcsolatban, amiről tudósok, orvosok sem tudnak azonos módon állást foglalni adott esetben. Tehát arra is vigyázzunk, hogy ne kiáltsunk mindig infodémiát, meg fake news-t akkor, amikor olyan információt látunk, amivel korábban nem találkoztunk, hiszen itt ez egy még nehezen kiismerhető vírus, és egy nagyon gyors folyamat, ahol napról napra születnek új tudományos eredmények. Úgyhogy nem, tehát én azt gondolom, hogy sem most, és egyébként sem máskor ezen a vírus helyzeten kívül igazán nincs eszköze az államnak arra, hogy feltartóztassa az őrület cunamit, amivel együtt kell élnünk, meg kell tanulnunk, hogy ne vegyünk készpénznek mindent, amit látunk a közösségi médiában, és persze nekünk könnyű dolgunk van, egy csomó olyan ember is használja a közösségi médiát, aki sokkal kevésbé készült fel erre az egész információs környezetre.
Hogyan egyeztethető össze a szólásszabadság és ez a fajta infodémiás, különleges jogrendes korlátozás? Vagy összeegyeztethető egyáltalán? Tehát kimehetek-e itt a fórumra, vagy kiírhatom a Facebookra, hogy szerintem maradjunk ennél a bagatell példánál, hogy csipet ültetnek belénk az oltással. Úgy gondolom, hogy szerintem van ez így. Tehát valahol véleményközlés szólásszabadságba beletartozik-e. Legjobb értelmezésem szerint nem gyűlöletbeszéd, mert ugye azt tiltja a törvény tisztán. Szóval hol lehet itt a balansz, mit gondolsz? Vagy összeegyeztethető egyáltalán ez a kettő?
Nagyon nehezen. Többek között nem mindegy, hogy ki mondja ezt. Tehát ha én mondom, vagy te mondod, akkor legfeljebb bolondnak néznek minket. De hogyha dr. XY mondja, aki oda tudja írni a névjegykártyájára, vagy a Facebook profiljára, hogy ő egyébként gyógyszerész, ugye ez nem egy teljesen légből kapott példa, akkor ennek egészen más a súlya. Tehát én nem tudom azt sem mondani, hogy pont ilyen egészségügyi kérdésekben bárki bármilyen örültséget, valótlan információt közzétehet következmények nélkül, mert ugye itt mégiscsak a véleményszabadsággal szemben az élethez, meg a testi épséghez, egészséghez való jog áll. Amikor az állam azzal a kérdéssel találkozik, hogy a véleményszabadságot, vagy a gyülekezési jogot, vagy bármilyen alapjogot mennyiben, milyen mértékben lehet korlátozni, akkor tulajdonképpen a fő szempont az mindig az, hogy milyen egyéb alapvető jog áll, melyik másik alapvető jog áll szembe vele. És ha egy kicsit jogászkodunk, az élethez való jog az a legfontosabb alapvető emberi jogunk, hogyha lenne ezeknek az emberi jogoknak valamiféle sorrendisége, akkor az első helyen az élethez való jog állna. Uh-huh. És amikor egy magát orvosnak valló ember olyan információkat tesz közzé, amik engem visszatartanak attól, hogy oltást adassak be magamnak, vagy nem hiszem el, hogy a maszk viselés az segít, vagy egyáltalán nem hiszem el, hogy van vírus, ezért mit tudom én, nem foglalkozom az intézkedésekkel, akkor ennek nem csak a konkrét személyre nézve van akár az életét veszélyeztető következménye, hanem nagyon sok más emberre nézve, akikkel ő találkozik, akikkel szemben nem tartotta a távolságot, akikre rátüsszentett. Tehát nagyon sok más embernek az életét veszélyezteti. Úgyhogy én itt sokkal inkább el tudok fogadni ilyen helyzetben korlátozásokat, mint mondjuk sokan a barátaim közül, mert azt gondolom, hogy a legtöbben nem tudjuk eldönteni, hogy ténylegesen melyik információ fog majd embereknek az egészségében, életében jelentős kárt okozni.
Mit javasolnál azoknak, akik kevésbé vannak otthon az interneten, nem igazán ismerik a jogi világot, alapvetően gyors információ szerzésre használnák az internetet, rádiót, de szembe jönnek velük a közösségi médiumokban ezek a hát sarkalatos, vagy fura, vagy magánemberként mondom, butácska vélemények. Tehát mint szakértő, és mint jogász, és mint médiával foglalkozó szakember, milyen olyan jó tanácsot adnál ezeknek az embereknek, hogy hogyan érdemes hírt fogyasztani, hogyan érdemes a vírusról és ezekről az új rendeletekről tájékozódni, hogy azokat jól értsék, és az saját, illetve a szeretteik élete az a lehető legnagyobb biztonságban legyen.
Általában az álhírekkel szemben szerintem a legjobb tanács, ami adható, az, hogy lépjünk egyet hátra, és a józan ész alapján próbáljuk meg újraolvasni. Mi a valószínűsége annak, hogy valaki csipeket akar ültetni belé? Miért tenni? Szeretnék tényleg fontos lenni, és szeretném, hogyha Bill Gates érdeklődne az iránt, hogy mi zajlik az ereimben, de nem. Tehát ez egyszerűen nincs a valóságnak ilyen állapota, ahol Bill Gates az én ereimbe csipeket akar ültetni. Oké, tehát hogy a józan ész szerintem a legfontosabb korlát, és ez minden helyzetben kisegít. És a mostani vírushelyzetben, bár a magyar állami tájékoztatás az nagyon sok sebből vérzik, de mégiscsak, ha hiteles információkra vagyok kíváncsi, akkor mégis most azt kell mondanom, hogy elsősorban egy ilyen helyzetben a hivatalos információforrásokat nézzem meg. A vírusról, meg a vakcináról, ne a szomszédomtól, meg a nem tudom milyen csoportban a Józsitól kérjek információt, hanem igenis most akkor kattintsak rá a megfelelő kormányzati oldalra, vagy, és akkor itt vannak mégiscsak az újságírók, akik nem egyszerűen Facebook posztokat írogatnak, hanem nekik a szakmájuk az, hogy információkat dolgoznak fel, és az információknak a megbízhatóságát ellenőrzik. Tehát azért a hagyományos média, a hagyományos hírportálok bármelyike ezerszer jobb, mint az ismerőseim Facebook posztja.
Köszönöm. Mi a helyzet a környező országokkal? Itt a COVID-járványnak az első és a második hullámában ugye mindenhol, ha jól tudom, hasonló ilyen különleges jogrend lépett életbe, nem biztos, hogy így hívják, de hogyan állunk itt a közép-kelet-európai régióban, Magyarország, illetve a különböző országoknak a tükrében?
Nem tudok erre pontosan választ adni, de az biztos, hogy nem volt mindenhol különleges jogrend. Tehát nagyon sok ország meg tudta ezt oldani úgy, hogy a parlamentek működését nem kellett felfüggeszteni, és volt egy olyan normális kormányzati együttműködés a kormány és a parlament között, ami lehetővé tette, hogy a szükséges intézkedések kellő időben megszülessenek. Azért a magyar kormánynak a döntése, ez a fajta különleges jogrend a parlamentnek ilyen értelemben a félretétele, ez nem véletlenül váltott ki megrökönyödést Európa szerte. Ez nem annyira bevett gyakorlat, és főleg azért, mert valójában nem volt ez igazán indokolható, tehát nem igaz az, hogy mondjuk ne tudtuk volna enélkül kezelni a helyzetet. De tényleg nem tudom azt mondani, hogy sehol máshol nem vezettek be hasonló intézkedéseket, de nem tudok erre konkrét listát adni, hogy hol milyen intézkedések voltak.
Akkor még vissza a magyar különleges jogrendhez. Hogyha szakértői, hogyha nagyon szigorú szakértői szemmel ránézünk erre az itthoni különleges jogrendre, akkor arra kérlek, nem biztos, hogy könnyű lesz, hogy egy pro és kontra listát állítsunk itt össze. Mondj nekem olyan intézkedéseket, amelyek indokoltak és racionálisak voltak, szigorúan szakértői szemmel, illetve olyanokat, amelyek erősen megkérdőjelezhetőek. Ugye korábban itt beszéltünk az egyetemeknek az alapítványi fenntartásúvá tételéről, azért volt még néhány, hogyha jól emlékszünk. Ugye engem most főleg az érdekel, hogy egy hardcore szakértő mit mond erre, hogyha hátralépünk egy nagyot, mint hogy az álhíreknél is, itt is, hogyha egyszer csak mondjuk akár 5-10 év múlva újra gondolkodunk erről a különleges jogrendről, akkor már akkor nyilván bölcsebben, de most mik ezek a jó és kevésbé jó, vagy megkérdőjelezhető, inkább ezt mondom, mert nem akarok új beszélt használni, a megkérdőjelezhető dolgok, amelyeket bevezettek.
Én megengedő vagyok, mert ez az egyszerűbb. Azt gondolom, hogy a döntéseknek a túlnyomó többsége olyan, amit meg lehet indokolni, és el lehet szakmailag fogadni. Én ide sorolom a kijárási korlátozást, ide sorolom akár a gyülekezési jognak a korlátozását, a iskola, középiskolák bezárását. Az egy utólag majd eldönthető járványügyi szakmai kérdés, hogy ez valóban indokolt volt-e vagy sem. Politikusként és jogászként szerintem ezeket a döntéseket nem volt felelőtlenség meghozni, hogy így mondjam, ezeket könnyű indokolni. Nekem két olyan döntés jut eszembe, amit sehogy nem tudok elhelyezni a térképen. Az egyik az a felsőoktatáshoz kapcsolódik, de még a tavaszi időszakban volt ugye a nyelvvizsga nélküli diplomák kiadása, amit szintén egy ilyen kormányrendelettel intézett el a kormányzat. Konkrétan nulla kötődése van a járványhoz. Ellenben egyébként hát nagyon furcsa helyzetet hoz létre. Nagyon sok sérelmet okoz azoknál, akik ebben nem érintettek, és persze van, aki meg végre sok év után akár megkapotta a diplomáját, de hogy ez egy tök más szakmai kérdés, egy más szakmának a kérdése, amit nem is tettek fel, csak megválaszoltak. És a másik ilyen, ez viszont összefüggésben van a járvánnyal, de abszolút negatív módon, a közérdekű adatoknak a megismerésével kapcsolatos szabályok. Ugye a közérdekű adatok az állam működésével kapcsolatos adatok, ezeket békeidőben, ha már a Wikipédia ilyen szavakat használ, 15 plusz 15 napon belül kell kiadni a megkeresett szervnek. Ezt a kormányrendelet felemelte 45 plusz 45 napra, ami azt jelenti, hogy ha egy újságíró rendesen a bevett módon szeretne információhoz jutni, akár a járvánnyal kapcsolatban, akkor 90 napig biztosan nem fog, vagy nagy valószínűséggel nem fog semmilyen információt kapni, még a járványról sem. Ez nem hogy indokolható lenne, hanem kifejezetten ártalmas, mert hogy az ellen hat, hogy naprakész és teljes körű információk álljanak a polgárok rendelkezésére.
Akkor szintén csatlakozom hozzád. A diplomáknál azt az indokot adták, és most megpróbálok egy picit az ördögügyvédje lenni, hogy azt mondták, hogy nagyon sokaknak beragadt a diplomája azzal, hogy nem rakják le a nyelvvizsgát, és megkapják a diplomát, azzal ők már diplomásokká válnak, és ezekben a nehéz időkben könnyebben el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, hiszen diplomások lettek. Nem jó egy jó érvelés ez?
Ez nem jó érvelés, mert az esetek többségében olyan emberekről van szó, akik tényleg sok éve már a munkaerőpiacon vannak, és van egy abszolutóriumok, meg záróvizsgáztak, csak éppen diplomát nem kaptak, tehát az ő helyzetükön ez alig javít, és azok, akik pedig most végeztek, ugye pont abban az időszakban, amikor ez a szabály élt, hát és ők legfeljebb egy fél évet veszthettek volna, de még annyit sem biztos, hogy ha egyébként csak az tartja őket vissza a nyelvvizsgától, hogy a járvány miatt nem lehet nyelvvizsgázni. És ugye már az nagyon visszás, hogy akik ebben a fél évben, tehát most a januári időszakban záróvizsgáztak, ők már nem kaphatnak diplomát nyelvvizsga nélkül, miközben néhány hónapja még kaphattak volna. Tehát ez tényleg olyan feszültségeket tud kelteni, teljesen indokolhatatlanul. Nincs ennek érezhető munkaerőpiaci hatása. Nyilván én sem tudok számokat mondani, de hát a kormány sem tette meg, hogy számokkal alátámasztja ezt a nagyívű koncepciót. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ennek azért egy egészen más, megint egy más szakterület, egy statisztikai problémát kellett ezzel orvosolni. Ugye van egy európai mérce, hogy hány százalék a társadalomnak vagy a korosztálynak rendelkezzen diplomával. Ezt Magyarország nagyon nehezen ugorja meg. Hát itt most egy pillanat alatt sikerült rengeteg diplomást előhúzni, és a legtöbben megérdemlik. Hát aki eljutott a záróvizsgáig és lezáróvizsgázott, nyilván megérdemli a diplomát, de akkor ez nem egy járvány idején, hanem akkor ezt fel kell vállalni, hogy emberek, tévedtünk, nem kell minden diplomához nyelvvizsga, vagy valahogy másképp kell ezt szabályozni, de nem azzal indokolni, hogy most járvány van.
Én ezt el tudom fogni, köszönöm. A közérdekű adatigényéshez én emlékszem arra, amikor még lehetett élőben kérdezni az operatív törzstől, ott azért voltak jelenetek, utólag pedig ugye az lett a megoldás, a módszer, hogy előre el kell küldeni a kérdéseket. Na most ezt ugye érezzük, hogy egy picit problémás, mert akkor lehet belőle válogatni. Ez mennyire számít a nyilvánosság korlátozásának, illetve szintén nem túl jogian fogalmazva, de mennyire korrekt egy ilyen dolog, hogy újságírói kérdéseket, amely az újságírásra akkor feltételezzük erősen azt, hogy az a közinformálására esküdött fel, tehát egy ilyen klasszikus szituációt, tehát hogy újságírói kérdéseket nem válaszolnak egyszerűen meg.
Ezt én nem tudom korrektnek tartani, és ez egy teljesen ugyanolyan, hogy olyan fekete doboz, mint a Facebook algoritmusra, nem tudjuk, hogy miért azt látjuk a falunkon, amit. Ugyanúgy a sajtótájékoztatóról nem tudjuk, hogy miért azokat a kérdéseket válaszolják meg, amelyeket. Sőt, tehát azt látjuk, hogy nagyon sokszor lehetett olvasni 444-en, magyar hangon, akárhol, hogy X napja nem kapunk válaszokat, vagy X hónapja nem kapunk válaszokat. Tehát, hogy szisztematikusan bizonyos szerkesztőségek ki vannak hagyva a válaszadásból, és ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy bizonyos típusú kérdésekre nem érkezik válasz. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy tudjuk, hogy a 444-et meg a magyar hangot nem szereti a kormány, szíve joga, ez mondjuk nem szeretett meg nem szeretett kérdése. A fő baj az az, hogy ők olyan kérdéseket tesznek fel, amiket más médiumok nem tettek fel. Tehát ilyenkor azért mindig abból kell kiindulni, hogy nem az újságíróval babrál ki, meg nem az újságíró nem veszi komolyan az, aki politikusként vagy köztisztviselőként nem ad választ, hanem a közönséget, a választópolgárokat nem veszi komolyan, őket fosztja meg attól az információtól, amihez pedig joguk lenne, meg hát szükségük lenne, hogy érdemi döntéseket tudjanak hozni. Tehát ez egy komoly korlátja volt a nyilvánosságnak, ugyanúgy, ahogy egyébként az, hogy a kórházakban dolgozók, az iskolákban dolgozók nem adhatnak nyilatkozatot, aki adhatna, mert éppen nem nevesítve tilos neki, az meg nem mer. Tehát ez nagyon beszűkült, nagyon egycsatornássá vált a tájékoztatás, aminek az a kockázata, hogy tényleg bizonyos kérdések fel sem tehetők, és így bizonyos információknak a létéről sem tudunk, mi már nem is tudunk rákérdezni, mert nem tudjuk, hogy lehetne.
Mit látsz? Nehéz ilyenkor ugye jóslatokat tenni. Kicsit olyan, mintha a történelemben azzal játszunk el, hogy mi lett volna, ha. De mit látsz a közeljövőre? Fog esetleg még mondjuk a kormány erős intézkedéseket bevezetni a különleges jogrend keretein belül? Várható-e? És hogyha igen, akkor mikor, hogy vége lesz ennek a különleges jogrendnek? Tehát szintén szakmai oldalról mire számíthatunk a következő hetekre, akár hónapokra, hogyha lehet ilyen jóslatokat tenni?
Hát az nem jóslat, hogy március 1-ig tart most a különleges jogrend. Nem kizárt, hogy akkor még egyszer meghosszabbítják. Én azt gondolom, és ez már jóslat, hogy azért ebben a mondjuk egyetemi fél évben, meg iskolai fél évben, tehát így nyárig gyökeresen más már nem lesz a helyzet. De azért arra számítok őszintén szólva, hogy a jogi korlátozások oldódni fognak. Nem tudom, hogy március 1-én akarnak-e még hosszabbítani, Az igazság, hogy tényleg nagyon sok olyan szabályt, ami tavasszal rendeletileg elfogadtak, és adott esetben nem igazán a járvány miatt, azokat már átfogalmazták törvényé. Tehát, hogy mondjam, a kormány részéről viszonylag kevés olyan igény maradt, amit ne tudott volna eddig megoldani, és hát most már az, vagy eddig is, tehát ez nyilvánvaló, hogy mindenkinek érdeke, a kormánynak is, meg bármilyen párti szavazónak is egyformán érdeke, hogy ennek az egésznek vége legyen, és az élet menjen tovább, és a gazdaság tudjon működni, és a éttermek nyithassanak. Úgyhogy én azért azt merem mondani, hogy őszintén gondolom, hogy azért az intézkedések most már tényleg arra irányulnak, hogy minél előbb jussunk ki ebből. Ez egész vírus helyzet egy nagy bizalmi kérdés, és a kommunikáció ebben meghatározó. Tehát az, hogy hogyan kommunikálunk a vakcináról, mit tudunk, mit mondunk a kínairól, meg az oroszról, hogyan kommunikálunk az Európai Bizottságról, aki azért hát egyrészt sokat tett, hogy gyorsan és viszonylag olcsón jussunk vakcinához, másrészt meg hát nyilvánvalóan nem volt elég ügyes. Tehát itt ezt a helyzetet még azért arra is lehet, hát nem is használni, de még a helyzet alkalmas arra, hogy a bizalom akár a vakcinában, akár a döntéshozókban erősödjön vagy gyengüljön. Úgyhogy nagyon nem mindegy a jogi döntéseken túl sem, hogy egyébként milyen módon fog még a kormányzat beszélni arról, hogy mi a következő lépés, hogyan jutunk ki belőle. Úgyhogy még sok minden van előttünk.
Itt egy gondolaton megakadt a figyelmem, hogy ugye rendeleteket hozott a különleges jogrend alatt a kormány, amely törvény alatti szint kb. Gyengébb nála, és utána ezeket a rendeleteket átfordított a törvényi a különleges jogrend alatt. Tehát egy Wikipédiához visszacsatolva egy nem békeidőszakban hoztak törvényeket, amelyek később nagy valószínűséggel meg fognak maradni majd, amikor visszatér a béke. Nem erem, de megkérdezem, hogy mennyire normális dolog ez, mennyire bevett szokás, akkor így kérdezem a jogban, hogy egy speciális időszakban speciális törvényeket hoznak, utána azok megmaradnak a békeidőszakra is. Van ennek, ha jól gondolom, vannak, de téged kérdezlek, mint szakértőt, hogy milyen előnyei, hátrányai vannak, lehetnek ennek. Vagy csak éppen átlagemberként azt gondolnám, hogy egy kicsit arcátlan dolog, kvázi háborús időszakban vírussal elleni küzdelem, hogyha már a háborús retorikát alkalmazzuk, ilyen dolgokat összehozni.
A beszélgetés elején azzal kezdtük, hogy a különleges jogrend és a különleges megoldások, azok akkor nem okoznak egyfelől a jogrendszerben, másfelől a társadalomban komoly földrengéseket, hogyha valóban a különleges helyzetnek a megoldására korlátozódnak, csak addig maradnak fent, és nem is terjeszkednek túl ezeken a problémákon. Különben hosszú távon is ki tudja siklatni egy ilyen átmeneti állapot a demokratikus működést. Úgyhogy minden olyan megoldás, ami látszólag egy ideiglenes helyzetnek a kezelését rögzíti aztán, és csinál belőle egy tartós megoldást, az egy, megint csak azt a szót használom, bizalmi válságot okoz a jogrendszerrel szemben, a kormányzás miben létével szemben, mert hát kiiktatja, ez a működési mód, ez kiiktatja azokat a minimális demokratikus garanciákat, amik egy jogalkotási folyamatban azért mégiscsak megvannak, és lényegében ugye ahhoz vezetnek, hogy az a kormány, amelyik egy időre magához ragadta a teljes közhatalmat, az ezt a magához ragadott közhatalmat bizonyos értelemben állandósítja.
Olyan Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.